ismerős hangok. Az egyiket mindjárt hallja. Bemutatkozik, mint mindig.
Jó napot kívánok, Szegvári Katalin vagyok. Velem szemben egy tényleg ismerős hang, Sándor Erzsi, aki a könyvírásban szintet lépett, most már regényt írt, és mivel egy színésznő ül itt velem, várjál, hogy mondjuk, színész, újságíró, színész, melyik legyen elő?
Én sajtós vagyok, a Magyar Színház sajtósa vagyok, és szerintem ebben a minőségemben tök elfogadható. Nem vagyok én egyik sem. Leginkább sajtós vagyok.
Na, hát azért én azt mondanám, hogy mind a kettő vagy, és mindjárt ki is próbáljuk, mert itt van egy összefoglaló a könyv hát oldalán, úgyhogy nem fogom felolvasni, te fogod felolvasni, ezt gondolom a kiadó írta.
Sőt, a szerkesztő. Nem, ezt várjál csak, hogy is. Szóval a könyvnek az a cím, hogy Meddig jössz, erről majd szerintem úgy is fogunk beszélni.
Persze, nagyon
jó
is.
Jó sokat. És az én szerkesztőm Merényi Ági írta azt a szinopszist, amiből aztán a kiadó összelapátolta azt a pár mondatot, amiből valóban lett szinopszis. A Vidéki Színház fiatal színésznője Lili beleszeret a híres, nevezetes fővárosi rendezőbe. A helyzet reménytelen, a férfi nős, a válás fel sem merül. Lili próbál, igyekszik megfelelni a színházban is a titkos viszonyban, várja a kedvező pillanatot, de csak üres járatok vannak a színpadon, a színészházban, jószerivel mindenütt. Közben figyel, s hogy az üres járatokat kitöltse, éles szemmel nézi, mi történik körülötte. Figyelő tekintete és belső monológiai, csípősen vicces párbeszédei nyomán megelevenednek a színház szereplői. Aztán jönnek a színész kollégáim, egykori színész kollégáim, barátaimnak az ajánlásai.
Ugye, nem a sajtós kollégáit, hanem a színész kollégáit.
Hát mert volt az életemnek egy ilyen része, de a Merz Tibornak az ajánlása azért volt a legfontosabb számomra, mert azt a mondatot, amit a végén nekem elmondott, a telefonba le se írta, és az volt a mondat, amit akkor elmondott, hogy minket belülről még soha senki nem írt meg ennyire. És ez borzalmasan jól esett, mert ez volt az igény, hogy ezeket a vidéki színészeket, akiket én abból az időből ismertem, amikor én is vidéki színésznő voltam, meg akartam írni onnan, bentről, ahonnan ők vannak, meg ahol mi voltunk.
Na most azért elmondanám a hallgatóknak, hogy ha csak ennyi lenne ez a könyv, akkor egy csomó ember számára nem lenne érdekes, mert hát az emberiség nagyobbik része nem vidéki és nem vidéki színész. Sokkal többről szól ez a könyv, miközben valóban egy ilyen, én nagyon szerettem a Cseh új hullámos filmeket, ezt a kis realizmust, ami szürrealizmussal párosul, lásd, Tűz van babám és a többiek, és nekem ez jutott erről a könyvről eszembe, hogy miközben hihetetlenül működik ez a kis realizmus, ez az aprólékosság, ezen közben hát sokkal messzebbre lehet eljutni. Én ezt már mondtam neked egy másik műsorban, hogy számomra ez a könyv a kiszolgáltatott emberekről szól, és mielőtt bárki megijedne, tényleg, amit itt felolvastál, rendkívül humoros. Az ember nem mindig jó ízűen rög, van, amikor kínjában, és az, ami itt a vidéki színészekkel megtörténik, az megtörténhet egy szerkesztőségben és egy csomó minden más helyen. Mik az eddigi visszhangok, amiket én olvastam a Facebookon, hogy tetszik meg, de voltak-e olyan fontos vélemények, amik megerősítettek téged abban, hogy ezt érdemes volt megírni?
Ugye engem csak azok hívnak föl, akik gratulálnak, tehát értelemszerűen azok, akik fínyogva elhajították a könyvet, azokról nem tudok, Istennek hála. De például tegnap fölhívott egy barátnőm, aki nagyon-nagyon régen a barátnőm, 17 éves korom óta talán, ami hát azért valljuk be nem most volt, tehát több mint 50 éve, és nem több, de majdnem, csak nem tudok számolni, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon sokat sírt, nagyon sokat röhögött ezen a könyvön, és arra gondolt mindig, hogy Istenem, micsoda mázlista ő, hogy 20 éves kora óta a férjével él, és 3 gyereke van, és most már 10 nem tudom hány unokája, és hogy milyen borzalmasan boldog tulajdonképpen abban az életben, amit ő választott meg, amit ő végigcsinált, és mennyire nem ismeri mindazokat a fájdalmakat, meg azokat a tébolyokat, amikről én írok, és biztos milyen baromi nehéz lehetett nekem, de hát az ember olvas olyan könyvet, ami terra inkognitákról szól, akkor is, hogyha ő azokat mindaz idáig nem ismerte, és egyrészt nagyon sajnált közben, mert arra gondolt, hogy ezeket én mind végig is éltem, másrészt viszont iszonyan élvezte, és nagyon sokat röhögött, és egyébként megtörölgette a könnyeit, és ezt a kettőt együtt.
Úgyhogy köszönjük, majd erről ilyenek, beszélünk, hogy mennyire voltak. Fájdalmas, mennyire nem. A Meddig jössz cím, azt mondjuk el, hogy mire utal, és akkor még hallgatunk zenét is.
A Meddig jössz az az egyik szám a Dusán és a Presser közös albumából, amit most már egyszer utána kellene néznem tisztességesen, hogy 94-ben vagy 95-ben jelent meg, szerintem 95-ben. A Csak dalok, ez a címe az albumnak, és abban az időben én nekem ez borzalmasan fontos volt, ez az album, nagyon szíven talált, nagyon mélyen érintettek a Dusán szövegei is, és valamikor akkor kezdtem el igazán azzal foglalkozni, hogy szerintem a Dusán költő is nem csak szöveget ír, hanem... És akkor nem sokkal később meg is jelent az albuma, a dalok szövegének a költői albuma, mert hogy a Gáti Oszi, aki csinált egy előadó estet a Dusánnak a verseiből, ő nagyon erősen akarta azt, hogy érezzék az emberek, és jöjjenek rá, hogy ezek költői szövegek. Tehát engem ez nagyon eltalált, és nagyon élénken emlékszem azokra a pillanataira az életemnek. Egyébként azt hiszem a mai napig meg tudom ezt bármikor valósítani, hogy ülök az autóba, hallgatom valamelyik dalt a Csak dalokból, és ordítva énekelem a Presserrel.
És ezt időnként a könyvben is ezekből a dalokból idéztél.
Úgy gondoltam, hogy a fejezeteket úgy tagolom, hogy minden fejezet elején ebből az albumból választok egy-egy versszakot, ami ugye olyan, mint a himnusz, hogy az ember elkezdi olvasni a szöveget, és rögtön hallja hozzá a dallamot, tehát nem lehet úgy olvasni ezeket a Dusán verseket, hogy rögtön ne halld a dallamot, és ez a Meddig jössz, ez pont ilyen.
Na, akkor hallgassunk.
Hangról hangra másképp érkezel, amit talán súgnak még nekem. Ismeretlen régmúlt emberek, és tőlük van az összes hang és szó.
Más reakció, ami érdekes volt?
Voltak éppen örülnek, szeretik ezt a könyvet. Olyan volt, hogy miért nem a személyes életemet írom inkább, mert hogy ugye a szegény anyám halált nem, és az anyavaja után úgy gondolták, hogy a harmadik könyv, akkor is, hogyha férfiakkal való kapcsolatról, meg akár a vidéki színházról fog szólni.
Erre mondtam, hogy szintet léptél, hogy...
Hogy de miért fikció, miért nem, meg hát úgy is tudják ők, hogy ki kicsoda, ami nagyon szórakoztató, mert ugye én se tudom, hogy ki kicsoda, de ez nagyon érdekes, és különösen a kollégáim, tehát hogy a színházi kollégáim, akár újságíró, akár volt, most színésznő, csak színésznő koromból ismerem, és egészen pontosan beazonosított olyan volt rendezőt, vagy rendezőtanáromat, akire persze én gondolhattam volna, mint Arany János, amire gondolt a költő, csak hát ugye nem gondolhattam mégsem, mert nem ők, tehát hogy itt tényleg minden össze van.
Jó, hát azért sok személyes élmény is van benne, nyilvánvaló, és nem tudom, hogy mindet meg kell-e fejteni.
De szívesen elmondom, hogy miért fikció, mert ez szerintem ilyen pszichológiai dolog, és abszolút jellemzi, azt gondolom, a színházban dolgozókat, hogy minél inkább arra gondoltam, hogy én magamról írok valamit, annál jobban estem kétségbe, és annál jobban kezdtem el görcsölni, hogy nem csak, hogy nem érdekel, hogy én velem mi történt, hanem kifejezetten nem is akarom senkinek elmondani, mert már végig gondolni is unom. És attól, hogy kitaláltam ezt a Lilit, akit egyébként már sokszor kitaláltam, mert én írtam színházi tárcácskákat, vagy ilyen novellácskákat, vagy micsodácskákat a Premier című magazinba, hogy attól, hogy én valahogy ezt a Lilit fölruháztam azokkal a tulajdonságokkal, amelyek hozzám nagyon közel álltak, amikor vidéken voltam színésznő, és őróla írtam ezeket a történeteket, hol a sajátomat ajándékoztam neki, hol a másét. Ettől sokkal nagyobb kedvel és sokkal nagyobb empátiával tudtam őt nézni, mint saját magamat
néztem
volna.
És őszintébben szerintem.
Százszor őszintébben.
Mert ha magadról írsz, akkor az ember óhatatlanul egy kicsit volna. Fényezi magát, egy kicsit.
Sőt, nem, hogy nem fényeztem volna magamról, hanem kifejezetten azt gondoltam, hogy ezt a tébolyt, meg ezt a sok szart, ezt a kellemetlenséget, ezt a sok fájdalmat a franc se akarja se végig gondolni, még egyszer se leírni.
A barátnőd, aki azt mondta, hogy milyen szerencsés ő, és hogy sírt közben, te voltak részek, amik, hát biztos, hogy voltak, amik megélt helyzetekből adódóak, hogy voltak ilyen fájdalmak, amiket ki tudtál írni magadból, vagy azokat már rég kifájtad magadból?
Ez a hatásom alá kerültem. Ezeket a fájdalmakat, amikről írtam, ezekről nagyon jó volt írni. Hát én ezeket tök élveztem, így körbejárni, elgondolni, hogy innen hogy fájt, onnan hogy fájt, hú, hogy szenvedtem. Tehát, hogy ez itt semmi olyan nem történt, amire itt most hirtelen rá kellett csodálkoznom, hogy most így, ez egy tulajdonképpen egy pszichoterápia. Hát ebben semmi pszichoterápia nincsen. Ez kőkemény fizikai munka ülni és írni 40 fokba surányban egy hintaszéken, amikor...
Könnyen írtad?
Hát nézd, nem, vagy hát nem tudom. Ugye az újságírás, amit én 20 évig gyakoroltam, az arra jó volt, hogy amikor én elkezdek írni egy szöveget, akkor... anélkül, hogy különösebben figyelnék arra, hogy az a szöveg az mit csinál, meg honnan, hováig ér, az egy viszonylag egységes, ha képes vagyok egységes dologra gondolni, viszonylag egységes szöveg lesz, és 8000 karakter. És ezt a 8000 karaktert, ezt minden nap szépen akkurát megírtam a hintaszékbe, egy hideg vizes vödörbe lógatva a lábamat, és ezt az egyik nyáron 2017-ben, és aztán a másik nyáron 2018-ban. Tehát két nyáron át írdogáltam. Voltak éppen, kicsit meg is voltam sértve, hogy nem sikerült egy nyáron befejezni, de hát nem
sikerült. Írtál előtte valamiféle vázlatot, vagy csak úgy jött?
Nem, annyira nem írtam, hogy amikor a Merényi Ági elkezdte olvasni a szöveget,
a szerkesztőm,
akkor néha visszaírta, hogy Muci, ez a Tiborka, ez egyszer már itt egész más csinált, egész mással, szerinted nem kellene egyszer elgondolkodni, hogy kit hogy hívnak? Tehát, hogy nagyvonalúan kezeltem én ezt a dolgot erősen.
Hogy a Merc Tibor írt, hogy mennyire ismered belülről ezt a vidéki színház életet, azért ezt egy kicsit járjuk körbe, mert nekem a könyvből sem az derült ki, hogy ennél borzalmasabb nincs a földön.
Ha nekem se.
Én ugye, mint riporter jártam vidéki színházakba, és hát egy-két estét eltöltöttem színházi klubokba, úgyhogy azt nem merném mondani, hogy én ezt a világot ismerem, de talán kicsit jobban, mint mások. Igen, van egyfajta összezártság, de azt is kell mondjam, például Kaposvár azért tudott úgy működni, mert ez az összezártság, ez megteremtette az igazi alkotás lehetőségét, hogy innen nem rohant senki. Itt mindenki itt a klubban hiába volt, még az előadásnak utána is arról szólt
Kaposvár,
az élet.
Kaposvár sokkal embertelenebb volt, és sokkal, meg fogok fulladni.
Katonásabb volt.
Nem, hát katonásabb az, ami is most a
nem,
szó vicces értem, nem szigorú volt, hanem sokkal keményebb törvények, sokkal keményebb farkas törvények uralkodtak.
Ezzel mondtam, hogy katonás, tehát a fegyelm.
De nem a fegyelmet nem a vezetők sugalták, hanem magukra kényszerítették azok, akik ott voltak bent, tehát hogy egyszerűen Kaposvár miközben megteremtette azt az étoszt, amitől ő Kaposvár lett. Én dolgoztam egy kicsit Kaposváron, és tényleg azt gondoltam, hogy ez 1979-ben lehetett talán, egy nyári munkám volt, amire lehívtak beugrani egy szerepbe, még főiskolás voltam, és hozzá kell tennem, hogy éretlenül, felkészületlenül, nem színészileg, emberileg voltam éretlen és felkészületlen sok-sok mindenre, de azt a fajta intrika tömeget, amit én ott láttam egy pillanat alatt, akár az irányomban is, pedig hát én aztán tényleg most nem vétettem én ott senkinek, mert olyan hülye voltam, mint a feneke pokoljan, de annak a lehetősége, hogy ide jön egy lány, aki hirtelen mindjárt elvégzi a főiskolát, diplomája van, és akár bármit eljátszhat, és bármit el is fog játszani, ez ott egy pillanat alatt érzékelhető volt. Tehát ott az, hogy ott vérre megy, és meg is mondom neked, egyébként viszonylag egyszerű a megfejtése, tehát nem azért van ez, mert a színésznők dobálják a hajtűiket, és késeket forgatnak egymásba, hanem Kaposvár egy olyan hely volt, ahol olyan rendezők dolgoztak, akik filmben is dolgoztak, akik tévében is rendeztek, tehát filmrendező, tévérendező, színházrendező, ez a hármas, ez egy olyan végtelen nagy lehetőséget adott annak, aki Kaposváron színésznő lehetett, vagy színész lehetett, de most maradjunk a színésznőknél, hogy azt a megszerzett lehetőséget, amit ő kibrusztolt magának, azon nem akart semmi módon osztozni. Mert hogyha ő Kaposváron főszerepeket játszik, akkor ez azt jelenti, hogy a kaposvári rendező filmjében is minden bizonnyal.
Mint hogy így is volt.
Hogy nem. És egyébként a tévéfilmjében is, és még akkor akár még az életében is.
Meg akkor más is hívja, ő találja.
És tehát az egy sokkal erőteljesebb ugródeszka volt, sem, hogy ott bárki akart volna osztozni azon a státuszon, amit nagy nehezen összeszedett magának. Hogy aztán ők egymással hogyan rendezték el, mert azért ott volt egy-két tényleg nagyszerű színész, meg színésznő, akik a mai napig akár jóban vannak, és a mai napig, hát persze most már annyi minden történt velük, hogy ma már nem egy nagy csoda, hogy jóban vannak, de az, ami a Kaposváron volt, az nem volt ennyire jellemző se Kecskeméten, se Miskolcon, se Szolnokon, és aztán a többi színház meg egy kicsit lejjebb volt ilyen szempontból, tehát mit tudom én, hogyha valaki Kaposvárról elszerződött például Szegedre, akkor annak nem volt visszafelé útja, az nem mondhatta azt két év múlva, hogy bocs, ne haragudj, meggondoltam magam, mert nem engedték vissza a főrendező sem, mint ahogy volt is erre példa, hogy az, hogy valakit visszahívtak éppenséggel Szegedről, ez színháztörténeti esemény volt akkor.
Azokban a színházakban, ahol te voltál, és ahol játszódik is ugye ez a regény, nem mondjuk azt, hogy Miskolcon vagy Kecskemét, de hát ott voltál, ugye?
Hát csomó helyen voltam, mert voltam vendég is.
Mennyi ideig szeretted te ezt a világot?
Mindig szerettem.
Tehát, jó, nem utálkozva írsz, ez kétségtelen.
Nem, én ezt mindig szerettem a tisztességét, az egyenességét, az igazságát, az ösztöneit. És voltak emberek, akiket nem szerettem, de képzeld, azóta is vannak emberek, akiket nem szeretek.
Hát ez előfordul az emberrel.
Hogy nem, de én szerettem a vidéki színházat, szerettem Miskolcot, szerettem a kecskeméti kollégáimnak egy részét. Ki nem állhattam a kecskeméti igazgatómat, se egyiket, se másikat, akár Gyurkó Lászlónak hívták, akár Lendvai Ferencnek, tök mindegy, de a kollégáimat, azt a színházat, a színházban levést, az együtt munkát, a próbákat.
Jó, ez egyébként benne van a könyvben, hogy ez nem egy olyan világot ábrázolsz, amitől meg kellett tenni. De aztán egy nap mégiscsak eleged lett mindenből, de erről majd egy kis zene után beszélünk.
Van a szívemben, és a kalapács ott van a kezed. Olyan jó.
mielőtt erre válaszolsz, hogy egy idő után eleged volt, mondtam, hogy számomra ez a kiszolgáltatottság könyve is, és ugyanakkor a szolidaritás könyve is. Tehát azt éreztem, hogy ezek a vidéki társulatok, amik benne vannak a könyvben, hogy ott azért működik egy nagyon erős szolidaritás, a főhősnővel ember is például.
Meg ő is a többiekkel. Ez nekem alapvető tapasztalatom volt, hogy megérkezni éretlenül, infantilisen vidékre úgy, hogy egész életemet Budapesten töltöttem, ugye voltam 22 éves, és fogalmam sem volt azon túl, hogy két évig a Nemzeti Színházban voltam gyakorlatos színész, hogy hogyan kell egy színházban viselkedni, meg egyáltalán hogy kell létezni egy ilyen közegben. És megérkeztem Miskolcra, ahol kíváncsisággal és szeretettel fogadtak az idős színészeknek, de leginkább az idős színésznőknek köszönhetek rengeteget. De
tényleg nekik
azok
gyönyörű példányai vannak
a könyvben
az idős színésznőknek, szóval annyira megható ezek az idős színésznők, ahogy a könyvben működnek, és ebből azért érezni lehet, hogy itt van neked saját komoly tapasztalatot.
Tudod, ez úgy van, hogy ők rám néztek ott a társulati ülésen nyilván.
És meg magukat aztán látták fiatalnak.
Vagy valakit láttak, akiről azt látták, hogy Jézusom, ezt meg kell óvni, meg kell védeni, mert ez teljesen hülye magától. Tehát a rutinjuk, az a színházi rutin, amitől el tudják dönteni, hogy valaki ránézésre alkalmas vagy alkalmatlan a pályára. Én rólam azt mondatta, hogy lehet, hogy alkalmas a pályára, de hogy totálisan védtelen, az biztos. Tehát menjünk, segítsünk neki, mert ez perceken belül le fog ülni valami padra, ott fogja végig rettegni az egész évadot.
Vagy valakinek a karmai közé kerül, akiről azt se tudja, hogy kicsoda. Lilit védik.
Tehát az kevésbé volt valószínű, tehát hogy jönnek-mennek a pasik az ember életében, az nem volt olyan félelmetes, mert jöttek-mentek a pasik az ember életében, és úgy nagyjából 22-23 évesen is lehetett sejteni, hogy
de mikor a nős emberrel Lili összejön.
De akkor már 34-5 a Lili. Tehát akkor már 10 éve van a pályán.
De akkor is féltették, és próbálták segíteni őt.
Őt akkor azért próbálták segíteni, megvédeni, mert ismerik azt a felállást, mindenki ismeri, Lili is ismeri, hogyha akarja ismerni, hogy érdemese belemenni egy rettenetesen erős érzelmi kapcsolatba akkor, amikor nagy valószínűséggel sejthető annak a kimenetele, és alig
mert hogy nős az illető.
Az, hogy nős, az hagyján, de egy olyan nős, tehát egy olyan házasságban van benne, amely számos okból fölrobbanthatatlan. És ha ezzel az ember tisztában van.
Legkevésbé sem azért, mert nagy ott a szerelem, hanem egészen más kötődések vannak.
Ugye azt soha nem lehet tudni, hogy egy férfi és egy nő között mi van, vagy egy párkapcsolatban mi történik, az pont az a két ember tudja, aki abban a párkapcsolatban részt vesz. Tehát én mondhatom kívülről azt, hogy ők nem szeretik egymást, de azt látnom kell kívülről is, hogy ott van egy szövetség, amit én képtelen vagyok kívülről megmozgatni.
De hát volt egy rettegés is a feleségtől a Lili esetében.
Ebben a könyvben én megpróbáltam úgy súlyozni, hogy ez a rettegés ne lehessen látni. Tehát inkább
érezni
azt lehessen,
azért lehet, ne inkább legyenek azt lehessen, illúzióid.
Inkább azt lehessen látni, hogy nem akarja ezt, és azt gondolja, hogy van olyan erős, hogy akkor, amikor már nyilvánvalóvá válik a számára, hogy egy súlyosan aluszékony, vele egyáltalában nem foglalkozó, őt sok mindenből kirekesztő férjel kell együtt lennie, most már akkor hónapok óta, akkor elég erősnek gondolja magát ahhoz, hogy lépjen valamit, amiről azt gondolja, hogy majd sikerrel jár.
Jó, nem mondjuk de meg, hát, hogy sikerrel nem, jár.
Az volt a gondolatom ebben, hogy nekem fontos az, hogy én ne nézzem le azt a másik nőt, tehát a Lili ne nézze le azt a nőt, aki hozzátartozik ahhoz a férfihoz, akit ő is éppen halálosan szeret, hanem hanem tekintse, ha nem is ellenfélnek, de legalábbis próbálja meg higgadtan szemlélni, aztán legfeljebb nem szereti, de hát ez az ő dolga, miért szeresse, hát eszébe se jut.
Hát a végkimenetelt nem mondjuk el, bár szerintem az hallgató sejti.
Hú, nagyon bonyolult lehet ennek a végkimenetele.
Ott tartottunk, hogy, illetve azt kérdeztem, hogy aztán egy idő után eleged lett ebből a vidéki létből, és följöttél Pestre, és aztán a pályát is elhagytad.
Volt, talán a Takács Kati nem is tudja, bár néha az jut az eszembe, hogy talán nem is biztos, hogy a Takács Katitól, de azt hiszem a Takács Katitól.
A színésznőről beszélünk.
Igen, a Takács Katitól őrzöm azt a mondatot még abszolút színésznő koromból, hogy, és talán akkor még lehettem 3-4 éve vidéki színésznő, amikor egyszer a Kati, én így emlékszem, mondjuk így történt, hogy egy forgatáson egyszer azt mondta a Kati, hogy figyelj, az ember 10 évig el van vidéken, de 10 év után menjen föl Pestre, és kezdjen el Pesten végre kezdeni magával valamit, mert addigra már elég sok mindent tud a pályáról, elég sok mindent lát. A Kati és köztem van néhány évkor különbség, ő akkor már közeledett a 10 felé, én lehettem ilyen 3-4 éve vidéki színésznő, nem tudom pontosan, és egyszer csak az történt, hogy már volt egy gyerekem, már volt két gyerekem, és ültem egy színészházi konyhában, és arra gondoltam, hogy Jézus Máriám, elmúlt a 10 év. És most már mindjárt elkezdjük a 11-et, és el is kezdtük a 11. évadot, és akkor már a 12-et is elkezdtük, és akkor már tényleg nagyon el voltam képedve, közben megtörtént a rendszerváltozás is, és teljesen frázba voltam, hogy de hát arról volt szó, hogy max 10 évet engedek
és
magamnak.
És a két gyerek.
És már akkor a két gyerekkel utazgattam Kecskemétre, és meg egy kutyával, meg egy macskával, és ezeket mindegyiket betettem a kocsiba, és lementem Kecskemétre, hogy szétszórtam őket óvodába, bölcsödébe, kutyát, macskát a színészházba, elmentem próbálni vissza, tehát ez egész így zajlott, és akkor egyszer csak azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, és miután a fiammal kimehettem Gyesre, azt gondoltam, hogy akkor most itt fogok lépni egyet, és nem újítom meg azt a szerződést.
Csak mondom, hogy ő a Juhász Tomi, akiről a Szegény anyám, ha látna.
Látnám,
Szegény anyám, ha látnám című könyv született.
Igen, ő a Juhász Tomi, és a Juhász Tomi akkor volt, mit tudom, hány éves, 4, és tényleg arra gondoltam, hogy ez borzalmas lesz így, hogyha ez így marad, és nem mondtam föl, mert egy óvatos duhaj vagyok, hanem ki is rugott volna egyébként a Lendvai szíve szerint, mert az már elég nem szerettük mi egymást akkorra már, a Lendvai Ferenccel, de nem tudott kirúgni, hanem elmentem Gyesre. És ugyanabban a lendületben, amivel elmentem Gyesre, elkezdtem Pesten rohangászni azután, hogy én hogyan tudnék valahogyan Pestre szerződni, és olyan nagyon nem kapkodtak utánam, de azt lehetett látni, hogy Veszprémbe meg Győrbe esetleg mehetek, úgyhogy kezdett körvonalazódni annak a lehetősége, hogy esetleg mégis vidéki színház, de legalább nem az a borzalmasan unalmas Kecskemét, és akkor jött teljesen váratlanul az, hogy a Magyar Rádióba ez a Ránki Juli életemre szóló nagy ajándéka az én életemben, hogy ő akkor abban a bizonyos időpillanatban a lépcsőházban megkérdezte tőlem, hogy nem akarsz-e a Magyar Rádióba jönni, indul egy műsor, és kéne riporter. És összesen ennyit mondott. És
előtte
mondtam,
soha
igen,
egy interjút, riportot nem
csinált. Riporter ősbe.
Igen,
Vajek Robertnél és hogy hívják, Karcsi bácsi, most hirtelen, mindegy. Szóval, hogy igen, Vajek Robert riporter őrsébe, külsősként a Bezerédi utcai általános iskola úttörőjeként számos riportom ment le. Mert,
ne mondd például, ja, mire emlékszel?
Például Bársony Péter Brácsa művésszel készített riportom, Dubravec Attila költővel készített riportom, akinek a versét is elmondhattam egy műsorban is, és azt annyira szépen mondtam, hogy elvittek Artyekbe, Gurszufba egy úttörőtáborba, ami egy irgalmatlanul jó hely volt. Tehát ilyen iskolarádiós voltam.
És egyáltalán hogy kerültél
belőle? Iskolarádiós voltam.
Ja, iskolarádiós.
És ők fölkarolták az iskolarádiókat, azokat az iskolarádiókat, ahol tényleg volt igazi meló, És mi a 7.-8. éveinket gyakorlatilag az iskola rádió meg az iskola újság bűvéletébe töltöttük el. Volt egy baromi jó fejtanár hozzá.
Iskola újságban én is írtam, de hát az korábban volt.
De ez komoly volt. Tehát, hogy ez komolyan
megengedték. Keres Emillel csináltam interjút. Raskolnikovot játszott a Bűn és bűnhődésben.
Úristen.
Igen.
Tehát, hogy ez fontos volt, és akkor csináltak egy országos versenyt, és abban az iskola rádiósok országos versenyében az országból több iskola rádióból díjaztak egy-egy produkciót. Az Ökrös Oszkár, aki az én iskolatársam volt, majdnem osztálytársam, csodálatos cimbalom művész, pár éve halt meg, aki elmondhatatlanul csodálatos, tényleg egy zseni volt. Hát tényleg egy elképesztő ember. Ő akkor ott 8. jött velem Gurzufba, én, aki szépen mondtam verset, meg ügyes riporter voltam, úgyhogy én ezért kaptam ezt a díjat, és számosan jöttek még az országból, úgyhogy egy csodálatos csapat ment akkor Gurzufba, abból is lett egy műsor, az a műsor pár évvel ezelőtt megkaptam, és meghallgattam egészen.
Cuki!
Hát nagyon-nagyon édesek voltunk.
De akkor nem gondoltál arra, hogy te riporter legyél?
Nem, én színésznő akartam lenni, fel sem merült bennem én, de amit az eszemet tudtam.
Mi inspirált arra, hogy színésznő legyél? Ki? Kit láttál valakit, és azt ilyen akarok?
Nem, nyilván az történt, hogy azt érzékeltem, ami ebben a lehető legegyszerűbb, hogyha az ember nagyon korán, kicsi gyerekkorában már elkezdi magát produkálni, akkor körbeállják a rokonok, és azt mondják, hogy jaj, de édes, jaj, de cuki, jaj, még, jaj, csináld, jaj, jaj, mondj egy verset, jaj, még akkor azt énekeld el, és akkor vannak olyan gyerekek, mint például én, aki utóbb megismerhetett és megfogalmazott szeretet hiány nevű szó miatt, rendszeresen hajlandó átsorogni a szoba közepén, és akármennyi ilyen baromságot elmondani. Tehát gondold el, hogy egyedül jártam 7 éves koromban Zugligetbe, nem voltam még iskolás, talán elsős voltam, általános iskolás, egyedül jártam Zugligetbe, a Moszkva térig is egyedül mentem, mert az anyám nem tudott vinni, és a Zugligetbe a nagynéniknél a 28-as busz végállomásánál kellett leszállni. És én leültem mindig a Kalausz néni mellé, mert a Kalausz néni vigyázott rá, mindenki ismert persze a 28-as buszon, azt én nem tudtam, és én elkezdtem a Moszkva téren verseket mondani, és addig, amíg a busz ment, én folyamatosan verseket mondtam. És akkor egyszer, de megállíthatatlanul, tehát ott tényleg, aki felszállt...
Az utasok hallgatták?
Az utasok hallgatták, megtapsoltak, mondták, hogy és akkor még azt is tudod, és akkor mondtam, hogy majd én mondom, nem kell belém dobni a 2 forintot, majd én mondom. És akkor elmondtam Donászi Magda Kutya kötelesség című verset, ami nagyjából a Toldival volt hosszúságban vetekedő.
Ismerem.
Csak a végére emlékszem, hogy wow, tessék, ez a kutya kötelesség, fogalmam sincs, hogy azelőtt mi van, de rettenetesen hosszú. És ugye ültem a Kalausz néni mellett szemben a nézőközönséggel, akik nekem...
Mert ülő Kalausz volt még.
Ülő Kalausz volt, és akik nekem így oldalt ültek, és egy őszhajú, nagyon jól kinézettű nő egyébként, az nézett, és elkezdett zokogni egyszer, nem zokogni, de sírni, majd egyszer csak fölállt, és azt mondta, hogy én vagyok Donászi Magda.
Jézusom!
De ugye,
hát mindjárt leesek a székről.
De képzeld el, hogy ez nekem tulajdonképpen semmit nem jelentett, voltak éppen csak annyit jelentett, hogy most miért zavar. Tehát ez olyan volt, mintha Petőfi Sándor jött volna oda, én nekem nem volt közöm azokhoz. Én nem tudtam, mi az, hogy költő. Tehát fogalmam se volt, hogy ezeket a verseket emberek otthon írogatják.
És ő szépen még hallgat.
Végighallgattak, úgyhogy le kellett sajnos a vége előtt szállnia, és ezért megakasztott engem, és azt mondta nekem, hogy ő Donászi Magda, és mondtam, hogy de még akkor befejezném.
Pedig mondtuk mindig, hogy Donászi Magda verse.
Igen, úgyhogy ez egy ilyen csodálatos történet volt. Tehát, szóval, hogy én ilyen módon voltam
Most már értem a színész nőséget, és hát végül is akkor ebből következett, hogy ez is a nyilvánosság előtt zajlik. Ami nagyon érdekes dolog a te rádiós pályafutásodban, hogy persze kultúrával foglalkoztál, de ez azért nagyon sok olyan anyagot csináltál, ami a szociális érzékenységről szól. A szegényekről, most újra mondom azt a szót, ami a könyvedről is eszembe jut, a kiszolgáltatottakról, a mozgássérültekről.
A kisebbségekről.
Igen.
Igen, ez nekem nagyon fontos volt, és ez egy borzalmasan jó terep volt, hogy én ezt ott megtaláltam a rádióban. Tehát nekem erre volt affinitásom.
És ott lehetett valami rés, ahova. Tehát ezt nem sokan csinálták, ebből következően gondolom, hogy könnyen be tudtál kerülni itten a fősodorba.
Hát a fősodorról tudnék mesélni. Ugye 98-ban az első Fidesz kormány létrejötte pillanatától kezdtünk mi el szívni azok, akik odáig, a 94-ben a médiaháború után kerültem be a rádióba, és a 94-től 98-ig tartó időszakban, a szombat délelőttben, a 16 órában...
Parti.
A parti is, az kicsit talán később indult el, vagy előtte valamivel, nem tudom.
Fodor Jancsival.
A Fodor Jancsinak volt a műsora, meg a Gáspár Sári volt a szerkesztője. Ebbe kerültem bele, meg hát a Zeneszóba, ahol én tulajdonképpen az...
Petrányi Jutka főnökasszony alá.
Az én iskoláimat kijártam. Tehát gyakorlatilag a Zeneszó volt az a műsor, ez egy napi rendszerességű, tehát 5 napon keresztül 2 órás műsor volt, nagyon sok riporttal, ahol én megtanultam ezt a szakmát. A rengeteg dolgot, meg volt a Kristóf Gáborral a Kulissza című műsorunk, szóval ezek mind visszatérő műsorok voltak, és 98-ban egy tolvonással levettek minket a délelőtti sávokról, és én speciál soha többet oda már vissza nem mentem. Tehát én 98-tól 2012-ig, amíg ki nem rúgtak a rádióból, alig-alig voltam hallható délelőtt, egy ideig a szombat délelőtti, de szombat délelőttből is lassan elkerültem. A 16 órában néha mentek anyagaim, amíg a Szikra Zsuzsa alatt meg nem szűnt végképp a 16 óra, és...
Ami eredetileg 168 óra volt.
Igen, de hát akkor az már ugye 94 után már nem, tehát azt is megszüntették, és voltak éppen az, hogy megalakult az MTVA, az már csak a kegyelem döfés volt nekünk, akik végig egy ilyen esti sávban dolgoztunk.
De ez a kisebbségekkel.
És ez az esti sáv, ez volt a Titanic nevű szerkesztőség, amit a Ránki Júli talált ki úgy, hogy akkor 98-ban, hogy miközben fönt mindenki táncikál, alul már betört a jeges ár, mondta ezt akkor a Júli, amikor még erről senki nem gondolta komolyan, hogy ez tényleg így van, és mi lettünk a Titanic szerkesztőség, aki kifejezetten a kisebbségi dolgokkal foglalkoztunk este 10 után.
Igen, hát erre emlékszem én erősen.
És ezeket csináltuk, és akkor ezen belül lehetett egy kicsit mozogni, amikor a Kondor lett az elnök, hogy nem szüntette meg ezt a sávot, hanem nekem lehetett a fogyatékos üggyel foglalkozni, én kaptam még arra lehetőséget, hogy időről időre foglalkozzam történelemmel, és ez azért volt nagyon jó, mert 2004-ben én nem kaptam holokauszt műsort, tehát nem csinálhattam a 60. évforduló miatt egyetlen holokausztal foglalkozó műsort sem, de azt, hogy a Új Lenyomat című voltak éppen krimiket, meg egykor volt bűnügyeket feldolgozó műsoromat arra szentelem, hogy egész évben, minden hónapban készítek egy műsort, egy egyórás műsort arról, hogy hogyan gyilkolták és hogyan rabolták ki a zsidókat, ezt a műsort el lehetett készíteni. Nem volt másik címe, az volt a címe, hogy Új Lenyomat, mint ami addig volt, de történetesen a Karsai Lászlóval a holokauszt dokumentációs központtal, ami akkor indult, vagy előtte valamivel
világos.
Adták át, tehát az Új kiállításról, a Toronyi Zsuzsával, a Molnár Judittal, Vági Gáborral, velük egyik műsort csinálhattam a másik után, és ez nekem
ezekre
nagyon sokat
jelentett.
Ez nekem nagyon sokat jelentett, és ugye volt bennem mindig egy ilyen igazságbajnoka attitűd, hogy megyek előre és lobogtatom a zászlót, és ez pont nekem nagyon megfelelt.
Zenélünk egy kicsit, és akkor még az utolsó etapban kicsit visszatérünk a könyvre.
Három éjjel és egy dél előtt ült ültem a virágot, s a kertész jól megvágott.
Szólt a nagy szerenát,
rám küldte a kutyáját,
mert a lányom olyan bután,
a szíve még egyik se lát.
Írtam egy áriát, olyan szépet a szíve lát. A versem, ó nagy ég, azzal tömte ki a cipőjét.
Egy zsáklevél, és benne a szívem, s a könnyeim a bélyeget.
De a lányom olyan bután,
a szíve még egyik se lát. Szíve senkinek nincs ennyire. Ó, a csúnya fiúknak is van szíve, így a csúnya fiú, mint jó, és jó vele. Eső esett, mire toltam a felleget. Kicsi lába, hogy ne fázzon, földre dobtam a kabátot.
A hódra nyugodt, arra vártam, hogy meghalok.
De a lányok olyan buták, a szíve még egyik se lát. Van szíve, szíve senkinek nincs ennyire. Ó, csúnya fiú, és van szíve, mint a csúnya fiú, mint jó, és jó vele.
Na, még itt közben keresgélünk még a végére egy zenét, hogy olyan férfiak, akik elolvasták, de nem színész kollégák, azoknak tetszett?
Azon gondolkodom, hogy ki olvasta a férfi, akivel beszéltem is, és nem színész kollega, nem tudom ki olvasta. De tudom, még egy ilyen kezdő formájában, tehát hogy inkább, hogy úgy mondjam, PDF-ben olvasta, volt rádiós kollégám, aki szerette, és ő neki kényes irodalmi ízlése van, úgyhogy sokat jelentett nekem az, hogy ő fölhívott, és azt mondta, hogy mélyen megérintette, és komolyan vehető, és örül, hogy nem csinálok belőle pamflettet azokból a szereplőkből, akiket nem nagyon kedvelek.
Hát igen, veszélyes. Tehát késélen táncol, lehetett volna az is, de az baj lett volna.
Valószínű, és hogy tisztességes vagyok azokkal a szereplőkkel, akik egyébként az életben, hogyha beszélnék róluk, akkor nem érdemelnének kíméletet. Tehát fontos volt, hogy ő ezt akkor mondta, és mondom, hogy miután nagyon-nagyon sokat olvas, és kényes ízlése van. Annóta benne a fiam is ilyen, aki rengeteget olvas.
Tomi mit mondott?
Tomi nagyon szerette, és mondta, hogy annyira sajnál eztől a sok fájdalomtól, de mondtam, hogy ez a sok fájdalomnak egy része hozott anyag, és nem az enyém, és különben is elmúltam már 35 éves. De hogy szerette olvasni, és...
És lányod Lujza, aki szintén színésznő, de pálya elhagyó.
Igen, ő egyből pálya elhagyó, illetve hát jár castingokra, hogy filmekbe ide-oda bekerüljön, ő színházba nem nagyon akar dolgozni, de hát azt, mondjuk azt úgy meg lehet érteni, hogy most tudod, nézem ezeket az életeket a Magyar Színházban, ahol én dolgozom, és minden alkalommal átélem azt, amikor este 6 órakor egy ilyen átnyüglődött nap után elkezdek hazaballagni, és ők jönnek be 6 előtt, mert ugye 7-kor kezdődik az előadás, hogy én ott halnék meg, ha nekem még 6 órakor be kéne mennem, és fölmenni a színpadra, és ott aztán még ugrálni is egy kicsit. Tehát, hogy hihetetlen, hogy milyen mennyiségű koncentráció, meló, odaadás, fizikai munka, idegrendszer.
Az, egyébként a könyv tiszteletadás is ennek.
Ennek örülök, hogy ezt mondod, ezt szerintem is kibírhatatlan mennyiségű munka.
Hát nem biztos, hogy mindenki így gondolja, hogy kibírhatatlan, mert vannak ezek a... Én is ismerek olyat, aki akárhányszor bemegy boldog.
Be lehet menni akárhányszor boldognak lenni, csak én nem hiszem el, hogy ő akárhányszor bemegy és boldog. De csak azt hiszem el, hogy ezt ebben jó az embernek kifejeznie magát, de boldog csak akkor lesz, ha olyat csinál, azzal csinálja, mint a szexben.
Mondd, mit írsz most? Mi lesz a következő?
Semmit.
Semmi? Most egy kicsit pihensz?
Nem, de figyelj, akkor se írtam egyetlen egy sort sem, amikor a két nyár között voltunk. Én nem vagyok író. Tehát én nem azért írok, mert szétfeszít a rettenetes mondani való, hanem hogy összerakódik-e a fejembe valami, amit érdemes, amiről azt gondolom, hogy érdemes elmesélni. Történeteket mesélek, igazság szerint.
Na, akkor keresgéljél, mert szerintem érdemes ezt folytatni. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Sándor Erzsi, Meddig jössz? Című könyvéről beszélgettünk, meg sok minden másról.
És ha nem találtunk másik zenét, a Dr. Bánat az pont ezen az albumon van, hogyha megtalálod, akkor legyen az, az előbb ott voltunk.
Megvan? Ó, köszönjük szépen, akkor ezzel búcsúzunk. Volt, de majd most
na
az
de
jön.
Most?
A doktor?
Bánat.
Sose szégyeltünk
kezd el már.